Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Irodalom.
Alkotóházként működik a jövőben Eszterházy Péter író egykori otthona, amelyet a harmadik kerületi önkormányzat vásárol meg, jelentette be Kis László a kerület polgármestere. Ennek az épületnek csodálatos milliója van. Ennek az épületnek önálló léte van, és mi őszintén reméljük azt, hogy ez a lét alkotásokban is tetten érhető lesz, mondta Kis László. A 2016-ban elhunyt író római fürdői kertjében tartott sajtótájékoztatón, kiemelve, az épületet emlékház mellett alkotóházzá alakítják át, ahol magyar és külföldi írók is dolgozhatnak. Eszterházy Marcell a család képviseletében elmondta, örülnek az önkormányzattal létrejött megállapodásnak. Régi vágyuk volt, hogy az épületből, ahol több mint 40 évig alkotott és élt családjával édesapja, alkotóház legyen, és a nagyobb közösségnek tegyen szolgálatot. Hozzátette azt is, hogy tervük az volt, hogy a korábbi otthonuk ne csupán múzeum, hanem továbbra is aktív, alkotó munkával teli hely legyen. Szeretnék, ha nem csak Magyarországról, hanem külföldről is érkeznének alkotók. Nem csak írók, költők, hanem fordítók, kutatók is dolgoznának ott.
Aukció.
Új árverési rekord születhet a Harry Potter univerzumban. A valaha volt legdrágább olyan tárgy, amelyik kapcsolódik a Harry Potter könyvek világához, az az akvarell lehet, amelyet június 26-án árvereznek el New Yorkban. A festményt egy akkor még ismeretlen grafikus készítette az ugyancsak ismeretlen szerző első könyvének címlapjához. Mindkettőjük szerencséjére a kiadvány pillanatok alatt világsiker lett. 1997. júniusában jelent meg Angliában egy íróként addig ismeretlen 42 éves tanárnő Joan Kathleen Rowling ifjúsági regénye, amelynek a címe Harry Potter és a bölcsek köve volt. A kötet abban az évben elnyerte a legjobb brit gyerekkönyv díját. Számos ország vásárolta meg a kiadásának jogát, de ami még fontosabb volt, a fiatal olvasók tömegei falták a különleges varázsló fiú izgalmas kalandokkal teli iskolai történetét. A könyv borítóját pedig egy Thomas Henry Taylor nevű grafikus készítette el, aki Angliában született, Walesben nőtt fel, egész gyermekkorában megszállottan rajzolt. Taylornak ez volt az első könyvlap cím megbizatása, ám az első könyves író regényének hirtelen sikere őt is azonnal a magasba emelte. Ma pedig már nem csak könyveket illusztrál, de maga is több gyermekkönyv írójává lett. Az eredeti Taylor akvarelt most már 4-600 ezer dollárra becsülik a szakemberek, márpedig ha az árverésen tényleg ebbe a magasságba emelkednek a licitek, akkor ez lesz minden idők legdrágább tárgya, amelyik a Harry Potter könyvek világához kapcsolódik. Ezt a rekordot jelenleg ugyanis ennek az első kiadásnak egy könyvpéldánya tartja, amelyért 2021-ben 421 ezer dollárt fizetett ki valaki.
Fesztivál.
12. alkalommal rendezik meg a kórusok éjszakáját. Június 8-án 26 kórus, összesen 48 koncertet ad különböző műfaji kategóriákban, világzene, folk, hagyományos zene, könnyű zene, 20. századi, kortárs zene és régi zene. A kórusok éjszakája egy amatőr kórusfesztivál, célja, hogy felhívja a figyelmet, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény délután az éneklő térrel kezdődik, a Pollák Mihály téren, ahol az ország számos pontjáról és külföldről érkező kórusok is bemutatkoznak. A program helyszíneit a 8. kerületi Palotanegyed izgalmas belső és külső terei adják, úgy mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, annak a Gesztenyés kertje, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Szent Anna Kollégium, a Krisztus Király plébánia kápolnája és a Párbeszéd háza. A fesztivál közös énekléssel zárul a Pollák Mihály téren, ahol a közönség, a fellépők és a szervezők közösen tapasztalhatják meg az együtt éneklés örömét és varázsát.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Jégmadár, a Szentendrei sziget színfoltja. Kisoroszi, őshonos, védett élővilága miatt a Dunakanyar egyik legkedveltebb nyaraló falujává vált. A sziget csúcs és az északi Dunamenti területek 1997 óta a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képezik. mivel a jégmadár folyók és tavak mentén található partfalakban költ, amelyből nincs hiány a szigeten, érdemes a vízpart környékén az eget kémlelni, hiszen nagy az esélye annak, hogy felbukkan egy aprócska színfolt, és elkápráztat minket kolibriszerű egyhelyben lebegésével. Gyöngybagoly, éjszakai vadász, villány és vidékén. A környék gyümölcsöseinek öreg fáiban vert anyát az éjszakákat átfüttyögő füles kuvik, valamint az emberi jelenléthez kötődik a fokozottan védett fehér gólya és a templom tornyokban, padlásokon és magtárakban költő gyöngybagoly is. Utóbbi leginkább Dél-Dunántúlon fordul elő, így az éjszakai séták során könnyen találkozhatsz egy példánnyal. Felismerni könnyű lesz, mivel szívalakú arcfájtla miatt külseje elképesztően különleges. Szalakóta tanúsvény a Bükki Nemzeti Parkban. Az egyik helyi tanúsvény a Bükki Nemzeti Parkban is honos védett madárról, a szalakótáról kapta a nevét. A bíbic lestől a csincse zugig tartó kirándulás során érdemes nyitott szemmel járni, hiszen az impozáns külleméről és méretéről ismert szalakóta igazi vártamadár. Előszeretettel helyezkedik el egy magas ponton, és türelmesen vár a megfelelő pillanatra, hogy lecsaphasson a gyíkokra, rovarokra és kisebb pockokra.
Fotó.
Fotópályázatot hirdet a Ludwig Múzeum és a Laterex építő ZRT azok számára, akik kockaházat újítottak fel az elmúlt 10 évben. A pályázat kapcsolódik a múzeum Kis Magyar Kockológia, a modernitás hajlékai a Kádár korszakban című kiállításhoz. A felhívásban sátor tetős kockaházaknak a felújítás előtt és után készült fotóit várják a szervezők. A felhívás szerint a kiírók fontosnak tartják, hogy bemutassák, mennyi lehetőség rejlik egy-egy ilyen épület modernizálásában, milyen sokszínű eredmények születtek az elmúlt években, amelyek akár inspirációként is szolgálhatnak mások számára. A pályázat célja, hogy a projektbe bevonja azokat, akik ilyen típusú épületekben élnek, és bemutathassa a Kádár kocka építészeti jelenségét feldolgozó kiállítás látogatóinak a pályázók által megvalósított felújítás eredményét. A pályázatra azok nyújthatnak be fotókat, akik kockaházat újítottak fel az elmúlt 10 évben. A fotókat június 15-éig digitális formában lehet benyújtani a múzeum weboldalán. Egy pályázó egy épülettel nevezhet. A Ludwig Múzeumban egyébként május 18-án nyílt a Kis Magyar Kockológia, a modernitás hajlékai a Kádár korszakban című kiállítás.
Esemény.
Idén is meghirdeti népszerű mesélő hangjegyek rajzpályázatát óvodás és általános iskolás gyerekeknek a Liszt Ferenc Kamara Zenekar. A zenekar közleménye szerint megalakulásuk óta fontos feladatuknak tartják a fiatal generáció megismertetését a klasszikus zenével. Az idén meghirdetett pályázatra Dvorzsák, Bokkerini vagy Grieg zeneművei által ihletett rajzzal jelentkezhetnek az óvodások, az első negyedik osztályos tanulók, valamint az 5.-8. osztályos tanulók. A pályázatokat elektronikus úton lehet beküldeni június 9-én évfélig. A gyerekeket arra kérik a szervezők, hogy a megadott 3 zenemű közül választanak ki egyet, és rajzolják le, hogy számukra mit jelent. Milyen történetet, emlékeket, érzéseket közvetít az adott darab. Pályázni megrajzolt konkrét történettel, vagy akár egy érzést, hangulatot tükröző, absztrakt alkotással is lehet. Mindhárom korcsoportban a 3 legszebb alkotást beküldő, illetve a közönség által legjobbnak ítélt alkotót díjazzák. Az óvodások családi koncertjegyet nyerhetnek, az iskolások pedig a zenekar művészei által felajánlott egyéni zeneóra vagy online rajztanfolyam közül választhatnak. Az egyéni díjak mellett a szervezők külön díjat is felajánlanak a legaktívabb iskola számára, azaz oktatási intézmény, ahonnan a legtöbb pályázat érkezik be, saját Liszt Ferenc Kamara Zenekar koncertet nyer.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Belenézett a visszapillantóba, a ház lassan kis ponttá zsugorodott, az otthona. A mindennapjait nagyjából 15 éve a gyerekekhez, a férje napi rendjéhez, az aktuális munkahelyéhez és a feladataihoz igazította. Viktort nem volt egyszerű beleilleszteni ebbe a zsúfolt életbe. Időnként megterhelőnek érezte a randikat, A készülődést és azt az egész felhajtást, ami a szeretőzéssel jár, utálta, hogy sakkozni kell az idővel, együtt élni a bűntudattal, hogy ez is valami olyasmi, ami alkalmazkodást kíván tőle. Mégis ragaszkodott a találkozásokhoz, mert a férfi jelentette neki az én időt, a kikapcsolódást, a titkos életet, a szabadság illúzióját. Bossanova című regényében Angéla Murinai olyan témához nyúl, amiben ott a fájdalom lehetősége, hiszen a hűtlenség komoly áldozatokkal jár, akár kiderül, akár nem, de biztosan, hogy mindig a jól ismert forgatókönyv szerint történnek a dolgok.
Én egy ilyen nagyon szemlélődő ember vagyok, ami egyébként a környezetemet időnként meg is terheli. Nekem minden téma az, hogy úgy tekintek az életre, mint egy regényre, amiben a jó és a rossz, minden egy sztori, ami mögött lehet valami, amiből tanulhatunk. Nagyon érdekes így tekinteni az életre. Úgyhogy ebben a történetben ott van az a rengeteg nő, aki velem megosztotta a történetét. Valahol ott van az én történetem is. Ott van a barátaim története. Meg mindaz, ami ezekből rajtam átszűrődött, és ami igazságokat ebből levontam. A téma pedig nagyon rég érdekelt már.
A téma az, hogy kiből lesz szerető. Ez izgatott téged, hogy miért indulnak el ezen az úton ezek az emberek, vagy pedig, hogy mi történik mindenkivel, aki ehhez kénytelen asszisztálni?
Ennek mind a két oldala nagyon érdekelt. Én azt látom ezekben a történetekben, a valóságban, hogy itt is nagyon sematikusan gondolkodunk. Egy ilyen történet is nagyon sokszor a legvégén arról szól, hogy nők utálják egymást, vagy nők versengenek egymással. Tehát, hogy van egy ilyen képlet, hogy a szerető azt gondolja, azt szeretné hinni, és nyilván ez van vele elhitetve, hogy ott a másik oldalon van egy nő, aki hát nem elég jó, unalmas, átléphető, legyőzhető.
A feleség
úgymond.
Által.
A feleség. A feleség pedig rögtön nyilván a szeretőt utálja. És akkor ők nem is nagyon ismerik egymást, de utálják egymást. Köztük meg van egy férfi, aki köszönj szépen jól van legtöbbször. Ide is megy, oda is megy, mindenhonnan megkapja, amit akar. És akkor érdekelt az, hogy de hát azért ott mind a két oldalon, ez a világ soha nem fekete-fehér. Mi van a másik oldalon? Olyan szerencsém volt, hogy amikor az anyakönyvhöz csináltam az interjúkat, ott én belefutottam néhány olyan nőbe, aki nagyon őszintén beszélt arról, hogy az élete egy bizonyos szakaszában ő neki volt szeretője, és azt figyeltem meg, hogy nagyon hasonló motivációk voltak, hogy általában ezek nem egy ilyen üres időtöltésnek jó lesz viszonyok voltak, hanem ezek arról szóltak, hogy valami irtózatosan hiányzott ezeknek a nőknek, nagyon rosszul voltak, általában az otthoni kapcsolat is minimum bukdácsol, de inkább volt bántalmazó, és egyszerűen volt is, aki kimondta, hogy ez neki olyan volt, mint egy terápia, és amikor a terápiáját befejezte, akkor szépen megszüntette ezt a kapcsolódást, és utána már tudott jobban magára figyelni. Utána elkezdette a saját életét építeni.
Annyi töltést kapott egy viszonytól, egy szeretőtől, ezektől az alkalmaktól, hogy amiben azt be tudta forgatni a saját életében.
Amiben ő nem feleség volt, nem anya volt, nem az volt a menny a konyhába volt, nem az anyósnak a lekicsinylett menye volt, hanem egy nő volt, akiért valaki fölöltözik, akit valaki a kedvességével elhalmoz, a figyelmével elhalmoz, és ez elindított benne egy ilyen gyógyulást, és ez elvezette legvégül oda, hogy oda tudott fordulni önmagához. Nyilván vannak másmilyen történetek is. Ehhez képest nekem nagyon üresnek tűnnek azok az egysíkú férfi történetek, amikor így nem áll unom a feleségemet meg, ráérek, és akkor összeszedünk valakit egy online társkereső oldalról. Ugye tudjuk, hogy az online társkereső oldalak 80%-ban nős férfiak vannak. Ők hogy érnek rá erre? És miért? És ehhez képest ez a néhány nő, aki a bizalmával megajándékozott, valami egészen más történetet mondott el. Úgyhogy ezt próbáltam így beépíteni, és akkor ez a fikciós történet nekem annyit adott, az, hogy kitaláltam két nőt és három férfit, mert ők is jelentősek, ők is mesélnek azért ebben a történetben, akiket így nagyjából tudtam, hogy hová akarom őket eljuttatni, de aztán volt, hogy meglepetést okoztak. És nem az lett a könyv vége, amit én a könyv végének gondoltam.
És tudod, mi az érdekes, hogy amikor arról olvastam, hogy a Bori mennyire nem ismeri ezt a férfit valójában, hogy miről gondolkodik, hogy miről mi a véleménye, hanem tényleg csak az együttlétek a fontosak, hogy ő nőnek érezheti magát, a másik meg férfinak, hogy lényegében egy eszköz volt, amitől ő jobban van, és nem köteleződött el mellette érzelmileg.
Azért a Borinak elég érdekes a személyisége. Egyszer mondja is magáról, hogy a mostani pszichológiai trendek szerint ő egy óvatos kötődő, vagy nem tudom, tehát hogy ő eléggé kívül is tud maradni a kapcsolatain, továbbá védekezett is egy kicsit, szóval, hogy pontosan tudta, hogy neki itt dolga van, azt végig kell csinálni, neki a család az első, és hogy ebben nem fér az bele, hogy majd ő így elkezdjen álmokat szövögetni, meg mindent is szövögetni, hanem akkor toljuk ezt bele abba, hogy van egy testem, amit most másképpen használok, saját akaratomból használom úgy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy volt ebben egy tudatosság is, hogy önmagát óvja, illetve a családját. Hogy volt ott azért, amikor ő megzuhant, hogy te úristen, mit csinálok.
Végig azt éreztem, hogy a fikció neked arra volt jó, hogy ilyen eszenciáját ad ennek a sokféle problémának, amit ez a tabu egyébként fölvet, mert tényleg nem szívesen beszélünk róla, hogy kiben mi zajlik, amikor egy ilyen szeretői kapcsolatban van. Szóval, hogy te tudtad építeni, te tudtál egy olyan anyóst mögé tenni, mondjuk a Janka esetében, te tudtál egy olyan előéletet, vagy megküzdési technikákat, ami terelte a szereplőidet valami felé.
Igen, és benne van egy kicsit a vágyálom is, mert ahogy abban is látok egyféle sematizálást, az egész életünk ilyen, egyébként hagyományok szerint élünk, elvárások és szokások szerint. És akkor ugye a hagyományok szerint van ez, hogy a két nő utálja egymást, és a hagyományokhoz kötődik az is, hogy oké, akkor hogyha akarjuk, hogy jobb legyen, akkor milyen megküzdési stratégiáink vannak, és ezek néha nagyon szánalmasak.
Például?
Én azt látom ezekben a kapcsolatokban, hogy igaz ugye, ahogy mondjuk kiderül, hogy az apuka félre ment, és akkor a feleség duzzog egy darabig, de hogy a vége mégis az, hogy mindig ő megy alá. Ő kezd el akkor teperni, mert ugye van is ez a hiedelem, hogy mert kettőnál a vásár 50-50% felelősség van a megcsaló és a megcsalt között, és akkor elkezd, na akkor csinosabb leszek, mert akkor majd biztos nem fog többé megcsalni, vagy ami a borzalom, na akkor még jöjjön egy gyerek, és akkor majd az még összeköt minket. Szóval, hogy így ezek ilyen sémák, amikben megint az van, hogy a nők maradnak alul, legvégül, ők adnak föl még többet magukba, ők lesznek, akik jó, hát megbocsát, és akkor él tovább ezzel a sebbel, és fél, hogy mikor történik meg újra. És nagyon kevés olyan történet van, pedig szerintem ez volna jó, hogy ilyenkor elsősorban önmaga felé fordul. És akkor így azt kezdi el megkeresni, hogy ki vagyok én ebben a történetben, és mit akarok, és mennyi erőforrásom van ehhez, és merre mozduljak tovább. Akarom ezt én még tovább csinálni? Milyen feltételekkel akarom tovább csinálni? Vagy ki akarok ebből lépni? És a fikció megadta azt a lehetőséget, hogy akkor én azt mondjam az én nőimnek, hogy nem kellnek a séma megoldások. Akkor bocsáss meg, ha bocsánatot kértek tőled, ha látod azt, hogy van értelme, ha meg nem, akkor meg keresd meg a te megoldásodat.
Bossa Nova című regényéről beszélgettem Angéla Murinaival, a regényt az Álomgyár kiadó jelentette meg. Ennek az interjúnak a hosszabb, még számos izgalmas kérdéssel foglalkozó változatát a Spotify-on a Könyvben utazom oldalon megtalálják.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.